Egy rendkívüli ellentmondásos kérdéskörrel szeretnék ma foglalkozni, ez pedig a sajt, illetve a sajtó kérdésköre. Kezdettől fogva az egyik legnehezebb kérdésnek tartom ezt a témát, nem azért, mert nehéz, nem azért, mert szakmailag alig lehet megérteni, mert látni fogják, egészen könnyen megérthető a sajt kérdés, hanem mert nagy támadások keresztüzében kell nekem is ezeket mondanom. Nem mint, hogyha engem támadnának, hanem mindazokat, akik hagyományhoz közel álló és jelentős profitot eredményező termékeket kritizálni mernek, én nem is támadok ma. Sőt, ezt el szoktam mondani, hogy én védelemmel, tehát protektív munkával foglalkozom, tehát én nem szeretnék támadni, de ahhoz, hogy védjünk, ahhoz, hogy a fogyasztót védjük, ahhoz bizonyos élelmiszerfajtákról, hát le kell húzni a leplet. A szóját egy picit megdicsértem, egy picit elmarasztaltam az ezelőtti előadásomon, ahol mondtam róla jót is, rosszat is, de összességében ugye az előny per hátrány arány tekintetében a szóját, mint pozitív élelmiszert értékeltem ki, amennyiben nem génmódosított, amennyiben a termesztés technológia és egyebek megfelelnek az elvárásoknak. Nos, a sajttal sem lesz másképp, csak itt épp az ellenkező előjel lesz a végeredmény. Igazándiból a sajtnak az előnyeit és hátrányait szeretném összefoglalni, majd a végén szeretném kiértékelni. Előnyös vagy hátrányos-e a sajt, illetve azt a kérdést is feltettük a meghívón, hogy a reform táplálkozásban mennyire fér bele. Sokat reméltek a sajttól, sokat reméltek az úgynevezett sűrített tejtermékektől. Azt remélték tőle, sőt mind a mai napig szakemberek egy nagyon nagy része azt reméli a sajttól, mint oltós alvasztású tejterméktől, hogy a csontritkulás problematikáját képes lesz megoldani, illetve a fehérje B12 kálcium kérdésben egy egyensúlyi helyzetet tud betölteni. Mind a mai napig gyermekeknek, felnőtteknek, sőt időseknek ajánlják a sajtot, mint sűrített tejkészítményt. Gyorsan, hogy a közepébe vágjak, kétféle korcsoport van, akik nagyon nehezen emésztik a tejet. A gyermekek és az idősek. Mind a két korcsoportnak nagyobb mértékben ajánlják a sűrített tejkészítményt. Azért használom ezt a szót, hogy sűrített tejkészítmény vagy tejtermék, mert a sajt 10-szeres töménységű tej. De ez attól függ, hogy milyen sajtról beszélünk, de a sajt általában és főszabályként inkább a kemény sajtokról beszélek, 10-szeres töménységű tejnek minősül. 1 kg sajtban mindegy 10 liter tej anyagai vannak, mind az előny, mind a hátrány tekintetében. Aki tehát a tejet rosszul emészti, az a sajtot még rosszabbul fogja emészteni. Persze attól függ, hogy melyik alkotójával van baj, a tej melyik alkotója a problémás. Ha tejfehérje allergiára hajlamos valaki, akkor a sajt hát igencsak problémát fog jelenteni. Nos, Magyarországon mit tetszene gondolni, mennyi a tej, illetve tejtermékfogyasztás? Ugyanis a szakma azt mondja, ha Magyarországon minden ember fél kiló, úgy mondom fél liter tejet, vagy annak megfelelő tejterméket fogyaszt el, tehát fél liter tejet, vagy annak megfelelő tejterméket, akkor a szervezet egészségesen fog működni, csontritkulásra főszabályként nem kell jobban számítani, mint a régi időben. Magyarországon elértük ezt az arányt, mintegy 45 dekagram. Tehát 4,5 liter, helyesebben 4,5 deciliter, bocsánat, tejnek megfelelő tejterméket fogyaszt el ma egy magyar ember, tehát 40-45 dekagram per nap a tejfogyasztás. A csontritkulás nem, hogy nem lassult, hanem gyorsul. Ezért valami nagy ellentmondás van ebben, a szakma nem korrigálja önmagát, mert úgy hisz, hogy valami más a probléma. Hát nem lehet, hogy egy ekkora mítosz csak úgy romba dőljön, és mivel a szakmában nem hisz, hogy a sajttal bármi gond lenne, igazándiból nem is vizsgálja újra ezt a kérdést, hanem másban keresi a problémát, a dohányzástól kezdve a káros szenvedélyeken át, egészen más területekig. Nos, logikusnak tűnik, hogy a tej és a tejtermék segít. Miért? Mennyi a kálcium tartalma a tejnek, illetve a sűrített tejkészítmények? Tehát mondjuk egy liter tejben vajon mennyi kálcium van? Ez a kérdés. Vagy úgy is kérdezhetném, hogy a sajtban, mondjuk 10 dekagram sajtban mennyi kálcium van, mint egy 800 mg, van amelyikben 600, van amelyikben 700. Tehát 500-800 mg kálcium per 100 g termék. Ez nem kevés. Ezért nagyon-nagyon meg kell fontolnom, hogy én amit mondok. egy olyan termékről kritikusan beszélni, amiben 500-800 mg kalcium van, ez egy veszélyes dolog, mert nagyon kevés ilyen termék van. A szezámmag ugye a növények között megközelíti, illetve a diófélékben lévő kalcium mennyisége igen komoly mennyiséget ér el, csak rá kellett jönni, hogy nem csak a kalcium a mérvadó, hanem a kalcium mellett jelenlévő egyéb elemek. És mint kiderült, a tej és tejtermékek igaz kalciumban gazdagok, de ez kevés, a kalcium mellett jelenlévő egyéb komponensekben rendkívül szegények, magyarul kiegyensúlyozatlan, úgy nevezik a szakmában, illetve én úgy nevezném, nem kiegyensúlyozott a termék, mert akkor nevezhetem egészségesnek, ha minden tekintetben, vagy több tekintetben, legalább a kalcium mellett még legalább 4-5 nyomelem tekintetében, vagy mikroelem tekintetében vállalható. Én kérdezgettem a kollégáimat, barátaimat, ismerőseimet, olyat nagyon ritkán hallottam, sőt egyszer sem, talán egyszer egyetlen hallgatom tette fel a kezét, az elmúlt 10 évben, amikor rákérdeztem, hogy kinek javult a csontozata a tejtől, a tejtermékektől. Az a kedves hallgató, aki feltette a kezét, az aztán le is tette, mert azt mondta, hogy de lehet, hogy a sporttól volt. Hát igazándiból nem volt olyan mérhető, már pedig a szakma azt mondja, mérhető a javulás, mérhető a csontvesztés csökkenése azoknál, akik tejet, savanyított tejkészítményt és sűrített tejkészítményt, túrót, sajtot fogyasztanak. Ilyen mérhető javulás állítólag itt-ott felelhető a statisztikákban, ezeket el lehet olvasni egyetemi publikációkban, ahol úgy vélik, hogy igenis bizonyos népcsoportoknál javult a csontállomány a tej és tejtermék fogyasztásával, zárójelbe teszem, probiotikus tejtermékről van ott szó. Tehát amikor arról beszélnek, hogy a Balkán félszigeten élt pásztorok miért éltek 100 évig, illetve átlag életkoruk miért volt 100 év, akkor el kell mondani, hogy azon a területen probiotikus kultúra van a fű szálakon, illetve volt, most már ide kevésbé. Ezért, és a tejet frissen fogyasztották, még nem volt annyi állatbetegség, egészen más a hatása a friss tejnek, egészen más a hatása a fölözés nélküli, nem homogenizált tejnek, egészen más a hatása a probiotikus tejnek. Tehát aki a tejre úgy hivatkozik, mint ami régen fogyasztott termék, sőt régóta, azt próbáljon beszerezni olyan tejet vagy tejterméket, amit régen fogyasztottak az emberek. Nem fog tudni beszerezni. És annyit fogyasszon belőle, mint a régiek. Régiek nem minden tejbe főztek, én úgy tudom, hanem az, mint tápanyag kiegészítő volt jelen. És kedves hallgatók, gondolom, hogy önöket azért, ha nem is nagyon mélyen, de érdekli a sajtgyártás. Hogy készül a sajt? Rengetegféle sajt van, ugye tudjuk, hogy több százféle, sőt lehet, hogy még több, iszonyatos mennyiségű és félességű sajtok vannak a világon. Én általában szeretném összefoglalni, hogy hogyan is készül a sajt. Nagyon tömören, néhány technológiai lépésben. Segítségül hívok ehhez egy egyetemi technológiai jegyzetet. A technológiai jegyzet szerint sajt, tehát mit nevezünk sajtnak? A sajt a tejnek, tejszínnek, vagy ezek keverékének savanyítással, vagy oltóanyag hozzáadásával, tehát ugye vagy savanyítás, vagy oltóanyag hozzáadásával nyert alvadékából, ugye ez, tehát amikor megoltják a sajtot, vagy a tejet, akkor ugye alvadék lesz. Az alvadékából savó elvonása útján előállított gélszerkezetű fehérjedús termék, amely frissen, vagy hát főszabályként érlelés után fogyasztható. Majd hozzáteszi a jegyzet, más állatok tejéből készült sajt elnevezésében az állat nevének szerepelnie kell, például kecske sajt, jósajt, stb. Általában sajt néven tehát a tehéntejből gyártott sajtot nevezik. A sajtokat különbözőféleképpen csoportosítják, ezeket önök is jól tudják szerintem, kemény sajtok, félkemény sajtok, lágy sajtok, és van még kettő, a túrósajtok, igen, ömlesztett, hát az majd egy ilyen futottak még kategória lesz, túrósajtok és a friss sajtok. A legkevésbé ártalmas, mert fogom mondani, az a túrósajt és a friss sajt, mert nem érlelték, hiszen az érlelés egy elég érdekes és nagyon drámai, egy tragikus dolog, nem csak a sajt számára, hanem a mi szervezetünk számára is. Tehát a sajtokat általában 5 csoportba sorolják, kemény, félkemény, lágy, túró és friss sajtok. Van más csoportosítás is, zsírtartalom alapján, ugye van a kövér, félkövér és a sovány sajt. De most a sajtgyártás során vajon mit csinálnak először? Természetesen beoltják. A tejet pasztőrözik, ugye a legelső lépés, a tejet pasztőrözik, tehát nyers tejből, régen nyers tejből készítették, és hogyha a nyers tej fertőzött volt, akkor mi történt? Sajtmérgezés történt. De hogyha a tej nem volt fertőzött, hanem a padláson felakasztották azt az összetömörített dolgot, akkor a padláson fertőződött be, hogyha ott egerek, ürülék, egyéb dolgok voltak, befertőződött a padláson, és nem kevés ember halt meg sajtmérgezésben. Még a múlt században, tehát a 20. században is, én találkoztam olyan egészségügyi szakemberrel valamelyik iskolában, talán egy 8-10 évvel ezelőtt, aki azért hagyta ott a mentős szakmát, mert a sajtmérgezés miatt elég sokan betegek voltak. Csak ma inkább sajtallergiának nevezik, mint sajtmérgezésnek. Miért? Mert irányított erjesztés és érlelés történik. Hogyha nem irányított, vagyis egy padláson én felakasztom ugye a terméket, és az ott szárad, és abból lesz hát egy tömörített, egy megszáradt termék, akkor az nem irányított erjesztés, mert az mitől függ? Hát a padlás mikroflórájától függ. Ha viszont én azt beoltom, sőt, a szakemberek figyelemmel kísérik, mintát vesznek belőle. Laboratóriumban, ugye táptalajon kitenyésztik, hogy milyen kultúra van benne, ez irányított erjesztési forma, és hát a starter kultúrával beszokták oltani. Annyi féle sajt van, ahány féle starter létezik, a legkülönbözőbb levédett starter kultúra komplexek vannak, és ugye a különböző sajtgyárak, csak zárójelben is halkan mondom, a különböző sajtgyárak óriási csatát vívnak az újabb és újabb hát felfedezett baktérium, tehát hasznos baktérium flóráért, kultúráért, mert hogyha egy új baktériumra rájönnek, ami igazán jó és sejmes aromát ad a sajtnak, akkor azzal hát újabb milliókat, milliárdokat is lehet akár keresni, mert egy új sajt aroma, az tulajdonképpen egy új piacot is jelent az adott gyártóknak. Itt határa csillagos ég, hiszen annyiféle mikrobiológiai rendszer van, annyiféle kevertsavas, úgy nevezik kevertsavas erjedési metódus, a legkülönbözőbb ízekkel. Magyarul attól függ, hogy mi kevernek össze, milyen starter kultúrát, attól függ, hogy milyen lesz a sajtnak az aromája. Miután tehát a tejet pasztőrözték, úgynevezett üst tejet készítenek, amelyet felfőznek ugye, és lehűtenek, mégpedig az oltási, illetve a savanyítási hőfokra, majd beoltják sajtkultúrával, ugye erről beszéltem az előbb, nagyon speciális védett, hétpecsétes titok ez, ugye páncélszekrényben őrzött kultúrák vannak. Hát ugye a penészre sajtoknál értem szerint a penészt ilyenkor keverik hozzá, illetve később is hát bekenik a sajt felületét vele. Na most esetenként, és most jön az úgynevezett tejital kérdés, időnként membránszűrőt hoznak. A membránszűrés, nem tudom mennyire hallottunk róla, félig áteresztő hártyán nagy nyomással átnyomják a rendszert. Ennek következtében sűrűsödik a rendszer, később sokkal gazdaságosabb ez a megoldás, mert nem kell annyi vizet, annyi savút eltávolítani a sajtból. A membránszűrés során, tehát átnyomják a félig áteresztő hártyán. Na most két fázis képződik, az egyik maga a sajt alapanyag, és a membrán másik oldalán egy nagyon híg szűrlet lesz. Gondoljuk csak el, ugye, átnyomják a membránon, ugye, illetve ami átmegy a membrán szűrőn, ugye az a vizes rendszer, az a híg, úgy nevezik, hogy permeátum. Ebből mi az, ami hiányzik? A nagy molekulák. A nagy molekulák főszabályként fehérjék. Mondhatnám azt is, hogy fehérjementes szűrlet. Tehát amikor azt mondják, hogy tejital és permeátumban készül, akkor gondoljunk arra, hogy például a sajtgyártáskor, a membrán szűréskor képződő kvázi melléktermék, fehérjementes. Egyébként nem mondom, hogy egy egészségtelen vacak dolog, azt mondom, hogy egy gyengébb minőségű, mint maga a tej, hiszen nincs benne tejfehérje. Azért az nem mindegy, hogy valamiben van tejfehérje, vagy nincs tejfehérje. A fehérjementes szűrlet maga az a rendszer, az a permeátum, amit végül is hát régebben borítottak, tápanyagkiegészítőkben használtak, takarmányozásra használtak, majd rájöttek, hogy hát ezt is vissza lehet adni az embernek, tulajdonképpen egy visszaadásos megoldással ízesítik, mert hát önmagában ez egy azért gyengébb összetételű, beltartalmi mértékű rendszer, ízesítik, egy-két dolgot hozzátesznek, egy kis tejszín, stb., és végül reggeli tejitalként forgalomba lehet hozni különböző ízesítéssel. Ezáltal a gyárak, akár a sajtgyár, akár más gyárak tulajdonképpen a mellékterméket is hasznosítani tudták, és nem is olyan rossz áron, hát nem mondom, hogy a tej árában, de azért nem rossz, hogy ebből is valami bevételt tudnak felmutatni. Nos, miután a membránszűrés megvolt, csak jelzem, membránszűrést nem alkalmaznak minden sajtnál, hanem a fehér sajtoknál alkalmazzák, lágy fehér sajtoknál, igazándiból a kemény sajtoknál ritkán mi történik, tehát még egyszer pasztőrözték a tejet, sajtkultúrával beoltották, megsavanyították a tejet, és most jön a kis borjú, akinek az oltó gyomrából, a bendőjéből mit vesznek ki? Értelemszerűen az oltó enzimet. Ma már genetikailag módosított élő szervezetekkel is elő tudják ezt állítani, de borjú gyomorból kivett renin oltóenzim segítségével beoltják az így elkészült, illetve a korábban elkészült, savanyított sajtkultúrával beoltott készítményt, és az oltós alvasztás elindul. Na most szeretnék egy pici kitérőt tenni, hiszen a technológia könyvek is leírják, hogy kétféle alvasztás van. Az egyik az a savas alvasztás, a másik az oltós alvasztás. Úgyhogy én az oltósról fogok többet beszélni, mert az a veszélyesebb és egészségtelen megoldás. Egy egyszerű tofu készítéskor is alvasztanak, csak nem oltóenzimmel. Kicsapatnak tulajdonképpen, de az is egy kvázi alvadéknak minősül. Savas alvasztás során foszforsavval, citrátokkal tulajdonképpen egy ilyen kicsapatást végeznek. Meg kell mondjam őszintén, hogy általában, illetve nem általában, régen általában használták ezt a megoldást. Régen nem vágtak borjakat azért, hogy be tudják oltani egy oltógyomorból kivett enzimmel magát a savanyított tejkészítményt. Régen egyszerűen megsavanyították, főszabályként nem is annyira citromsavval és foszforsavval, hanem tejsavval végzik, és a savasan megalvasztott rendszert aztán gyúrják, sózzák és az alvadékot kezelik. Most ezzel olyan nagyon nagy problémám nincsen, csak annyi, amennyi általában a tejtermékekkel van. Tudnék, hogy a tej nem igazán fogyasztható ma már, de ezzel korábban foglalkoztam. A savas alvasztást úgy használták régen, hogy savat adtak hozzá, kicsapatták és sózták, gyúrták, ahogy mondtam, tömörítették hálóban, vagy valamiben is így, mint egy fölakasztva, kiszárították, olyan helyre akasztották, ahol nagy a húzat, úgymond, és a levegő mozgás során hát megszáradt a termék, vágható, mondhatnám azt is, hogy tulajdonképpen egy megszáradt, tömörített, sózott túrókészítményről volt szó, és én említést tettem ugye a túrósajtokról, illetve a látsajtokról, egy picit hasonló a mai túrósajtokhoz, amelyek jellegzetesen fehér színűek, és nem igazán rendelkeznek belső buborékképződési tulajdonsággal, tehát olyan egyneműek és olyan szilárdak. Régen általában ilyen sajtok voltak. Talán tudjuk, hogy a sajtokat, kik találták ki az oltós alvasztású sajtokat, azt mondják, hogy az arabok találták ki, mégpedig olyan módon, hogy a sivatagban a levágott, illetve az elhullott tevéknek, főként a kisebb tevéknek az oltó gyomrát használták, ugye tejhordóként, és azt vették észre elég hamar, hogyha egészen picike kis állatot vágtak, illetve nem vágtak, hanem elhullott az állat, és az ő gyomrát, úgymond oltógyomrát felhasználták, akkor a beletöltött tej az szilárdá vált, illetve ilyen furcsa heterogén rendszer alakult ki, savó képződött, és olyan nem túl gusztusos rendszer lett ebből. Aztán megfigyelték, hogy ez akkor alakul ki, hogyha van oltóenzim abban a gyomorban, és szép lassan elterjedt a sajtgyártás. Azt mondják, hogy az arab világból származik a mai értelembe vett sajtgyártás, és főként azért találták ki, hogy a nedvesség tartalmát csökkentsék a terméknek. Magyarul a sajt kvázi eltárolhatóbb sokkal, mint a magas nedvesség tartalmú, magas víztartalmú tejtermékek. A kefirhez, joghurthoz, a tejhez képest is a sajt száraz, ugye, hogy a kemény sajt. A kemény sajt egy száraz termék, és így tulajdonképpen hetekig, sőt, hát nem csak, hogy eláll, hanem még érlelik, tehát hetekig, hónapokig érlelik, hogy minél kellemesebb íze és aromája legyen. Miután vagy savas módon 4,6-os pH alatt, vagy pedig oltós alvasztással megalvasztották, ezután az alvadékot kezelik. Most beszélnék egy picit az oltós alvasztásról. Egy fontos dolgot szeretnék kimondani, mégpedig azt, hogy amikor a úgy mondják szopós borjú gyomrából kiveszik az enzimet, az oltóenzimet, akkor az oltóenzimet ugye beoltják a tejsav kultúrával előkészített tejet, ahogy korábban mondtam. Szeretném kérdezni, mit csinál az oltóenzim azzal a szerencsétlen tejjel, vagy tejsavasan erjesztett tejjel? Hát azt csinálja, amit a borjú gyomrában is csinálna. Ugye? Értelemszerűen. Márpedig a borjú gyomrában, tehát általában a gyomor nem azért van megalkotva, hogy abban hetekig, hónapokig érleljen valaki valamit. Ugye? A gyomornál fontos tudni, hogy azért van benne borzasztóan erős fehérje és sósav, hogy onnan minél hamarabb távozzon a fehérje. Tudnék, a fehérje lebontása szinte a leghosszabb. A szénhidrátok és zsírok és sem kevés. A fehérjék lebontása a legbonyolultabb, legnehezebb, legkörülményesebb folyamat az emberi testben. Ezért kell hozzá erős sav, lásd a gyomorban, az emberi gyomorban is, ugye másfeles kettes pH-jú sav, és elég erős pepszin, ugye az emberi gyomorban pepszin enzimrendszer. A fehérje emésztés tehát nagyon bonyolult, és egy nagyon nagy körültekintést igényel az emberi szervezet számára is. Az élelmiszeripar mit csinál? Nem tanul a teremtőtől, hanem a gyomorból kiveszi az oltót, beoltja vele a tejet, és nemhogy minél hamarabb ez emésztődjön meg, hanem utána kezeli az alvadékot, szárítja, sózza, és kiteszi a polcra, hogy hadd érlelődjön. És itt szeretném elmondani, hogy ez az érlelés tulajdonképpen nem más, mint fehérje bomlási folyamat. Egyébként a szakma a fehérje bomlásról úgy beszél, mint valami csodáról. És ezt úgy oktatják, mint ami kötelező velejárója, sőt szükséglete a sajtgyártásnak. Van egy külön oldal egyébként a technológiai jegyzetben, a sajtok érlelése, és itt jelzi a jegyzet, hogy előérlelés, előérés, főérés, utóérés, és a különböző érési folyamatok ezt, tehát ebből vizsgázni kell, hogy mi történik. Ha röviden fogalmaznám meg, akkor azt mondanám, hogy bomlás, és a szerves hulladéknak a bomlása ugye egy nagyon kellemetlen szagú folyamat. Itt most kezdek közeledni a lényeghez. Tulajdonképpen a sajtnak az illata, ahogy már korábban talán mondtam egy előadáson, a szag, az bomlás terméknek a szaga. És a sajtnak a szaga olyan bomlás termékekre hasonlít, amit az emberi szervezet is eltávolít magától. Elnézést kérek a szóért, de a láb izzadásnak a szaganyagai ugyanezek, hasonlóak. A verejtéknek a szaga ugyanez. Ha valaki ráömleszt egy kis sajtot a pizzára, milyen szagot fog érezni? Mert nem jó az. Csak azt hitették el velünk, hogy az jó. Mert amit a sajtgyáros mond, az nekem azt kell hinnem, és az agy képes önmagát elprogramozni, hogy ne azonosítsa a verejték szagát, vagy a lábnak a szagát, a sajtnak a szagával. És képesek vagyunk ezt a marketing tevékenység miatt különválasztani, pedig biokémiailag a kettő tulajdonképpen ugyanaz. És itt a sajtnak a szagát a fehérje bomlás termék okozza, ami miatt a sajtmérgezések régen előálltak. Olvastam egy írótól, egy írónőtől azt a mondatot, hogy a sajt nem való az emberi gyomorba. És ezt akkor írta az írónő, amikor még sokan falták a sajtot. Szóval azt kimondani, hogy a sajt nem való az ember gyomrába, ez nagy merészség, ha csak nem az illető valamit tudott. A helyzet az, hogy még ma is, tehát 2008-ban is új hírnek számít, amit mondok, nem tudom miért, egyébként nem új hír, teljesen régi hír, csak újra kell, úgy mondom, számítógépes nyelven újra kell installálni magunkat, hogyha valaki, tegyük fel, 30 éves ember, 40-50 éves ember ide betoppanna, életében nem evett volna a sajtot, de úgy ezen a bolygón élt volna, és megszagolna egy sajtot, akkor undorodna tőle. Azt mondaná, fúj, mi ez? Kellemetlen, szerves bomlástermék. Vagy nem ezekkel a szavakkal, de mondaná valamit. Szóval, szeretném jelezni, hogy tudatosítanunk kell, hogy itt egy szervezett marketing stratégia van annak érdekében, hogy mi szagokat illatnak programozzunk be a tudatunkba. Ez nem más, mint egy manipulatív tevékenység, sőt, hozzáteszem, mivel a sajtnak az íze nem rossz, én szerintem, az illata ugyan hagy maga után kívánni valót időnként, az illat sem mindenki számára rossz, az íze viszont egyáltalán nem biztos, hogy rossz, meg lehet kedvelni, sőt, egy idő után a sajtnak az állaga, krémszerűsége, stb. Stb. Összességében pozitív emóciókat keltenek az emberi tudatban, és mint pozitív termék jön be. Na most, amikor még hozzáteszik, hogy a sajt még a csontjaidnak is jó, akkor tulajdonképpen már eldobunk mindent, és már is vásároljuk, hogy vásárolják sokan a sajtot. Csak jelzem, előéréskor a teljesabb baktériumok működése áll előtérben, írja a szakkönyv. Az első napokban a nyers sajtokban főleg teljesavas eredés megy végbe, a fehérjék lebontása is megindul. Itt a kulcs szó. Ki van vastagítva? Ez vizsgatétel. A fehérjék lebontása is elindul. Márpedig jól ismert, amit mondtam az előbb is, hogy fehérjéket lebontani veszélyes dolog. A fehérjéket vagy békén hagyjuk, vagy gyorsan megemésztjük. De lassú fehérjebomlást elindítani, az mérgezést okoz. A fehérjebomlás termék egyrészt borzasztóan nagy táptalaja a mikrobáknak, nagyon komoly, főleg 4,5 feles pH fölött. És a sajt pH-ja, hiába próbálják csökkenteni, azért mérgezésre hajlamosít. A sajt mérgezés tehát egy nagyon érdekes dolog. Azt írja a szakkönyv, a sajtnak a fő érése során a fehérjebontás a legjellemzőbb folyamat. Ekkor polipeptidek, peptidek, aminosavak és ammónia képződik. És úgy írják ezt le a szakkönyvekben, mint amire büszkének kéne lennünk. Hát kérem szépen, ezek a gyomorban és a bélben szabadnak képződjenek. Polipeptidek, peptidek, aminosavak és ammónia. Hát egy veszélyes anyagról van ugye szó. Ebben a szakaszban indul meg a sajtra jellegzetes aroma anyagok kialakulása. Hogy fogalmazom ezt egészen konkrétan meg? Ilyenkor lesz kellemetlen szagú az egész rendszer. A kemény sajtokban ekkor alakulnak ki a lyukak. Majd az utóérlelés alatt a hosszabb érésű, félkemény, de főleg kemény sajtok íz és aromaanyagai képződnek. Miért? A fehérjebomlás termék és a tejzsavas erjesztés következtében az acetaldehid, a különböző alkoholok, a különböző savak együttesen egy ilyen módfelett érdekes, tehát nem a pápusztaira gondolok, de az mondjuk az egy elég komoly erőpróba. De a pápusztai sajt jelzi, hogy itt a probléma elég nagy, ugye? És még ezt is, ugyan jó kis aromazáró csomagolásban, még vásárolják, sőt szeretik. Bizonyos inyencek, mondhatnám így is. Szóval összességében az alvadékot ezután kezelik, illetve ugye én már az érlelésről beszéltem, az érlelés során beindulnak az illatanyagok, ízanyagok képződési folyamatai és kéregek kialakulása, illetve baktérium szaporodás jön létre. Az ömlesztett sajtokat vajon hogyan készítik? Az ömlesztett sajtokhoz reszelt sajtot használnak. Nagyon-nagyon finom ez a megfogalmazás. A szakkönyvben hát nem fogalmazhatnak úgy, hogy sajtgyári melléktermék vagy ilyesmi. Azt mondják reszelt sajt. Mert reszelt sajtot bármiből lehet csinálni. Igazándiból, ami megmarad egy sajtgyárban. A lényeg, hogy megnövelik a felületét, és az úgynevezett ömlesztett sajtok reszelt sajtból, bármilyen típusú reszelt sajtból, túróból, vízből, és most jön a csoda, ömlesztő só segítségével készülnek. Az ömlesztő só, ugye itt van a foszforsav, a citrátok, az ömlesztő só, még egy zárójel, a foszforsav miatt lesz az ömlesztett sajt már kalcium kivonó hatása, ugye a foszfor túlsúly kivonja a kalciumot. Miután az ömlesztő gépbe betáplálták ezt a meglehetősen érdekes összetett rendszert, 80 fokra hevítik, 3-5 perc alatt a sajt úgy mondják, hogy megömlik. És ez a megömlött rendszer, ez egy érdekes konzisztenciájú, érdekes összetételű rendszer lesz, és a fehérje gél átalakul egy másik állapotba, és magába zárja a fehérjéket, illetve a fehérje burokban zárja a zsírokat. Tehát még egyszer, fehérje átalakulás, nem megyek bele, azt ugye a szakmában le kell rajzolni a térszerkezeteket, illetve magába zárja a fehérje szerkezet a zsír cseppeket, jellegzetes ömlesztett sajt jelleg, íz, aroma alakul ki. Na most azért mondanám, hogy nem egész jellegzetes, mert ez még idáig egy, mondanám azt, hogy egy íztelen, szaktalan, színtelen rendszer, hanem ezt még ugye ízesítők, aromásítják, és így tulajdonképpen minden és mindennek az ellenkezője is elkészíthető ezzel. Tehát attól függ, hogy éppen sonka aromát, sonka szint adnak neki, vagy éppen egészen mást, az ömlesztett sajt kultúra azért terjedt el, mert jól lehet használni a sajtgyári mellékterméket, és bármilyen ízesítés, bármilyen színezés megengedett persze, amit elbír az élelmiszer törvény, és így rengetegféle ömlesztett sajt készíthető. Szoktam mondani, ugyanaz, ami a húsiparban a töltelékes húsárugyártás, ugye párizsi virisli, ugyanaz a sajtgyáraknál, sajtiparban, tejiparban az ömlesztett árugyártás. A megmaradt túróból, a megmaradt sajtokból ömlesztősóval, ömlesztőgépben egynemű masszát képeznek, innentől kezdve a technológus és a gyártó fantáziájára van bízva, hogy vajon ebből mit fog gyártani, milyen alakú, milyen nevű, milyen módon reklámozható terméket. Bármi elképzelhető, a legkülönbözőbb formák, úgy általában az egyszerű kocka, illetve háromszög formák képzelhetőek el, de akinek van fantáziája, a legkülönbözőbb rajzfilm figurákat is ömlesztett sajtból meg lehetne csinálni. Előbb-utóbb bizonyára különböző figurák lesznek is, vagy talán már vannak, csak még ilyen nem láttam. Ezek közül még sokat. A sajtnak az energiatartalma, tehát most visszatérnék a sajtokhoz, a sajt energiatartalma 400 kilokalória per 100 gram. Ez sok. Ez 10 dek a sajtnak az energiatartalma, vagyis a sajt hízlal. Tehát igazándiból nem alkalmas energiaszegény diétákhoz, persze attól függ, hogy zsíros, félzsíros sajtról van szó. Általában a sajt mint hízlaló táplálék jelenik meg, és az idősebbeknek szabad hiperkalorizálni? Azt mondják, nem, nem szerencsés. Már pedig a sajtot javasolják, mint tápanyagban gazdag terméket, ez megint ellentmondásos. Idősebb korban fehérjében lehet gazdagabb, de nem szabad zsírban gazdagabb terméket. Sován sajtokat lehetne jobban javasolni. De még egyszer mondom, gyermek és idős korban a sajt, tehát a tej fehérje és a tej cukor emésztése borzasztóan rossz. Gyermekkorban még nem jó, időskorban már nem jó a tej és a sűrített, tömörített, tömény tejtermékek emészthetősége ezért. Ha egy idősebb ember szeretne a csontjain javítani, mert csontritkulásban szenved, és nagy mennyiségű sajtot kezd el fogyasztani, akkor a csontritkulása mellé egy jó kis emésztőszervi problémát is össze fog szedni. És erről megint nem szabad beszélni, márpedig az alternatív szakemberek már publikálják azokat a patkánykísérleteket, amelyekben a laboratóriumi patkányokkal sajtot etetnek, és a sajtot megemésztő állati szervezetet az emésztés során különböző fázisokban hát fölboncolják, fölnyitják, és megnézik, hogy ott mi történik a bélben. Szeretném kérdezni, hogy mi történik a bélben abból a termékből, amit már a polcokon fehérje bontásnak vetettek alá. Ugyanis, ahogy mondtam, annak hol kéne történnie? A gyomorban és a bélben. Az, amit az én gyomromnak kellene elvégezni, azt a polcokon elvégzi az oltóenzim. Előemésztésnek nevezném. Előemésztetik a tejet borjú oltógyomorból kivett enzimmel, és miután azt megérlelték, az előemésztett terméket én elfogyasztom, és újraemésztem. Vagyis túlemésztem. Ez azt jelenti, hogy elég komoly fehérjebomlás, rothadás indul meg a bélben, de olyan mértékben, ami súlyosan káros és rákkeltő komponenseket idéz elő. Ezért a patkány kísérletekben az állatok felfedezhető volt a bél eltömődése, ettől a meglehetősen kellemetlen színű, szagú, állományú, gusztustalan, azt kell mondjam, masszától, ami feltapadt az állat bélfalára, ugye embernél ilyeneket nem végeznek ilyen kísérleteket, tehát ebből tudunk kiindulni, de az embernél a bélrendszer szintén hasonlóképpen működik, és funkcionál, csak szélesebb, vastagabb, nagyobb. Na most a patkány bélcsatornájára a sajt rákenődik. Tehát lényegében úgy, mint amikor mi sütőben sajtot, reszelt sajtot, mint egy megolvasztunk. Tehát ráalvad, szinte rákenődik a bélfalra, és ahogy mi fogyasztjuk, tegyük fel a sajtos pizzát, annak a sajt része, illetve maga az egész fehérlisztes sajt része ennek a pizzának, végig, hát így tudom mondani csak, végig kenődik a vékony bél, és a vastag bél falán is, persze amíg a készlet tart, addig tudja ezt elvégezni. Majd ez a rákenődött, ragacsos, keményítős, csirizes, sajtos, alvadékos massza szinte belefolyik a bélfodrok, illetve a bélbolyhok közé, és ott pang. És ezek a pangú, előemésztett fehérjebomlás termékek elsődleges primer rákkeltőként működnek. Nem lehet ennél rosszabbat kívánni a bélbolyhoknak. A bélbajok egyébként meggyőződésem nem is tudják ilyenkor, mi történik. Mi ez? Ki emésztette ezt meg előttünk? És sorolhatnám. Ugye a bélnedvek feladata, hogy ezeket emészszék, ugye a bélnedvek hasnyálmirigy, tripszin, és a bélnedvek is termelnek különböző enzimeket, és tulajdonképpen már a bél első szakaszában beindul a rothadás, aminek legkorábban a vékony bél, végső vastagbél kezdeti szakaszában a bél baktériumok miatt szabadna csak elindulni. Akkor is túl sok rost mellett kell ennek haladnia. A sajtokhoz, a sajtok akkor nem okoznának bélrákot, hogyha jelentős mennyiségű korpafélit fogyasztanánk hozzá. Akkor is problémásak, de sokkal gyorsabban haladnak, és kisebb a tranzit idő. Márpedig a sajtos szendvicsek főszabályként fehérlisztes szendvicsek, némi zöldséggel az igaz. Ezek tulajdonképpen besülést, rákenődést, kenőcső szennyeződést okoznak a bélben, és végső soron képzeljük csak el, hogy időszervezetben, ahol már amúgy is vannak, lehetnek kezdődő bélproblémák, kicsi kis fekélyek, felmaródások, polipok. Mit tesz a rárakódott fehérje bomlás termék az ilyen bélrendszerrel? És ezek után jön ugye a probléma, a bélhurut, a polip és a rák, a véres széklet, és a szakma rögtön, az orvosi szakma rögtön a késhez nyúl. Tehát szó nincs arról, hogy lebeszéljenek bennünket erről, mert ez egy olyan kulturális rendszer, ami nemzetgazdasági érdek, és kulturális hagyományszerű jelentősége is van. Nem lehet erről beszélni. Nem lehet erről beszélni. Akkor sem, hogyha nyilvánvaló módon a hazai lakosság elérte a fogyasztási szintet, és nem gyógyul. Akkor sem lehet erről beszélni. Hozzáteszem, én általában az erősen, tehát sokáig érlelt, kemény sajtokról beszélek. Ha valaki azt kérdezni, fogyaszthatok-e lát sajtokat? Fogyaszthatok-e fehér, nem lyukacsos sajtokat? Feta sajtot? Fogyaszthatok-e gomolyát? Mindenképpen érdemes megnézni rajta, tehát a jelölésén azt, hogy oltóenzim van ráírva. Ha oltóenzim van ráírva, hogy azt rá kell írni, és ezt mindig rá is írják, akkor az oltós alvasztású, nem savas alvasztású sajt. Tehát, amit mondtam előbb a fehérje bomlás termékek kapcsán, ez elindult, csak mivel fehér sajtról van szó, ezért az érlelési idő nagyon kevés, nagyon kicsi. Ez szerencsésebb sokkal, tehát a fehérje bomlás, illetve rákeltő hatás a bélben nem azonnal, hanem később alakul ki, de tény, hogy erőteljesebben jelen lesz egy friss sajtnál is. Mint mondjuk, ha valaki natúr joghurtot vagy kefirt fogyasztana, ahol ez a folyamat, amit az előbb mondtam, nem játszódik le. Sem a kefirnél, sem a joghurtnál nincs fehérje rothadási folyamat a bélben, hanem a vastagbélben erjedés játszódik le, ami nem okoz székrekedést, sem rothadást, ezért tulajdonképpen különbség van tejtermék és tejtermék között. Soha nem sorolom ugyanabba a kategóriába a sajtokat, és a teljesen vasan erjesztett, de oltós alvasztáson át nem esett termékeket, mint a kefirt, mint a joghurtot, mint az aludtejet, jól lehet, mint tejtermékek, ma már ezekben is látok kockázatot. De a sajtokkal senki nem, semmi nem versenyezhet negatív hatás tekintetében. A sajtoknál szeretnék még valamit mondani, mivel nem csak a fehérje tartalma magas, mennyi a sajtok fehérje tartalma? 25-30%. Ez, mondhatnánk, micsoda jó kis fehérje forrás, sportolóknál már is lehet enni a sajtot. Nagyon magas a fehérje bomlás termékek, ugye ezért nagy mennyiségben vannak jelen, tehát rákeltő a termék, és elsavasít. A túl sok, főként állati fehérje erős savasító hatással rendelkezik. Az erős savasító hatás miatt kálciumot von ki, ezért amennyi kálciumot beviszek a sajttal, annak legalább a felét ki is vonja az emésztés során, illetve a felszívódás során. Ezért a sajt, miközben kálciumot próbál beépíteni a testbe, egy részét már vonja is ki. A szervezet belső meghasonlási állapotba kerül, mert magas kálcium tartalom mellett, ha van magas fehérje tartalom, ez baj vagy nem baj? Tessenek gondolni a mandulára, a dióra, a napraforgó magra. Azoknak magas a fehérje tartalmuk? Azt mondom, igen. Nem 30%, de napraforgó magnál egy 20-22, tök magnál 30% valóban el is ér is, hogy meghaladja. Tehát önmagában az nem bűn, hogyha egy termékben sok a fehérje, és sok a kálcium. Csak van egy kis gond, ha fehérje mellett kálcium van, és nincsenek mellette a kálcium beépítő mineráliák, nyomelemek, magyarul a szinergek, nem magyarul, szakmai nyelven a szinergensek, akkor életveszélyes állapot áll elő. Ezért egy kis hiba elég a bajhoz. És a diófélékben érdekes módon pontosan megvannak azok az arányok a mangánból, a cinkből, a részből, a szelénből, a magnéziumból, amelyek a kalcium hatékony beépítéséhez kellenek. A szezámakban is. Míg a sajtban magas fehérje és magas kalcium mellett nincsenek a kőművesek ott. Nincsenek ott azok a munkatársak, akik bevinnék a kalciumot a csontba, és a csontban való elmeszesedést szolgálnak. Ezért a sajt egy nagy-nagy féligasság. Megvan benne a fehérje, megvan benne a kalcium, és a harmadik, még egyszer mondom, óriási oszlop, mert ez az építmény három oszlopon áll. A harmadik oszlop nincs ott. Az építmény tehát összedől, a beépülés rossz. És már is a sajt kérdés ellenkezőjére fordul, vagyis a túl sok fehérje kalciumot von ki, a kalcium nem bír beépülni, a kalcium kivándorol, és megy. Hogy a kalcium hol rakódik le, azt kiki eldöntheti. Ízületeknél, bár a szakemberek ockodnak az ilyen megállapításoktól, amikor a legelső csontritkulás könyvem, a Néma járvány megjelent, még a szaklektor, akit szándékosan olyan doktornő volt, aki megválaszthatta, hogy elfogadja, amit olvas vagy nem, tehát nem a kollégáim közül választottam. Ugye a szaklektor az nem baj, hogyha nem éppen a legkedvesebb kollégám, hanem egy kicsit talán még vitatkozni is lehet vele, mert akkor hiteles egy könyv, hogyha vitatkozunk a szaklektorral. De nem engedélyezte azt, hogy én leírjam, hogy a tejtermékek sok kálciumot visznek be, de végül az a kálcium az nem épül be, hanem keringeni kezd, és cirkulális rakódik. És nincs annál rosszabb, mint a cirkuláló időzített bombánál a kálciumnál. Mert a kálciumnak az anyagcseréje borzasztóan kifinomult folyamat a testtől. Azt nem lehet túladagolni. Ezért minden egyes élelmiszerben, a természetben, amiben kálcium van, borzasztóan be van állítva az arány. Hogy abban mennyi a mangán, mennyi a cink, mennyi a réz, amit az előbb mondtam, és mennyi a B-vitamin, főként a B6 vitamin és a folsav, B6 és folsav. És emellett mennyi C-vitamin fogyasztunk, mert ennek az aránya és a vas, és ezek mind fontosak. Összességében, amikor a legelső kis füzetkét írtam, akkor még nem engedték meg, majd miután, hát jó pár év eltelt, és újraírtam ezt a könyvet, ami meg is jelent ugye a Ne veszítsd el a csontjaidat címmel, abban már engedélyt adtak, ugyan nem ugyanaz a doktornő, egy másik neves sebészorvos lektorálta, a Péter F. Sándor utcai kórház gyomorgyűrű sebésze, és ott már engedélyt kaptam rá. Tehát úgy tűnik, hogy mégiscsak van alapja ennek, csak van, amikor nem szabad, amikor már ki lehet mondani bizonyos dolgokat. Persze ez is hát szaklektor függő dolog. Van, aki adja hozzá a nevét, van, aki nem. De nem is az a lényeg, hogy ki mihez adja a nevét, hanem hogy mi az igazság. És vajon miért van az, hogy miközben az emberek jó része csontritkulásban szenved, és fog problémákban, mondhatnánk, hogy kevés a kalcium, hát dehogy kevés a kalcium. Mindenhol kalcium van, csak nem a csontban és a fogakban. Hol a kalcium? Érelmeszesedés, több száz, több ezer kilométer hosszú érpályánkon le van pakolva. Nem kevés kalcium az, gondoljuk meg. És az ízületekben a vesekő, népbetegség, a kalcium ott van a testben, csak rossz helyen. Nincs kalcium hiány. A szakma azt mondja, még több kalciumot, még több tejet, még több sajtot. Ezzel a problémát nem oldjuk meg, mert a meglévő kalciumot kell jól elosztani. És az csak úgy lehet, hogyha növényi alapanyagokat, káposztaféléket, brokkolit, salátákat, sárgarépát, C-vitaminban gazdag gyümölcsöket fogyasztok, hogyha beviszem az egyebeket. És ezek az olajos magvakban, ahogy mondtam, a zöldleveles salátákban, a káposztafélékben, mind-mind benne vannak. Nem mindegyikben minden, hanem külön-külön. Ezeket egyszerre változatosan fogyasztani, fantasztikus jó csontállományt lehet elérni. Mivel a sajtnak 100 grammjában 400 kilokalória van, 25-30% fehérje, 28-30% állati zsír. Ezért a sajtot nem tartom egészséges tápláléknak, és nem tartom beilleszthetőnek a reform étrendbe. Minden olyan étel, ami 28-30% állati zsírt tartalmaz, nem számít reform tápláléknak. De ha csak 20%-ot tartalmazni, akkor sem sorolnám oda. Az állati zsírok, és bár itt ugye nem sertészsírról van szó, hanem tejzsírról. Csak tudni kell, hogy a tejnek a zsírja, az semmivel sem jobb, mint a sertésír. Csak amikor a tejjel együtt iszik valaki, ugye tejföl, tehát magát a tejnek a zsírját, akkor ez jobban beépül, ráadásul egyfajta belső emúzióként jól hasznosul. De hogyha én leválasztom, sajtot készítek abból, és egy ilyen nagy zsírtartalmú, nehezen emészhető, magas fehérje értékkel párosulva, és nincs benne nyomelem is, ráadásul rost sem, hozzáteszem, rost sem, ezért tömíti el a bélbolyhokat, nincs benne rost, nem működik a seprű. Ilyen értelemben úgy mondom, elszapanosodás történik. Ez nem tévedés. Azért ne gondoljunk a korszerű illatosított szappanokra. Az elszapanosodás egy a kémiában, biokémiában ismert folyamat, amihez nem kell más, mint zsír és ásvány. Mondjuk kálcium, vagy magnézium. Tulajdonképpen ugye, hát a laboratóriumban elszapanosítási számokat szoktunk vizsgálni. Igazándiból a sajt azért válik egy ilyen kenőcsös masszává, mert szappan, tehát a szónak a kémiai értelmében egyfajta nem, tehát még egyszer mondom, nem az a szappan, de szappanszerű vegyületek képződnek, vagyis komplexeket alkot a zsíradék a fémekkel, és lényegében egy ilyen meglehetősen érdekes, olyan szerű anyag alakul ki a bélben, mint ami régen a mosogatók szélén alakult ki. Ezek az ilyen érdekes, nem túl kusztusos dolgok, amik ugye összeálltak az ételmaradékból és a zsírból, és én úgy tudom, hogy régebben a nem túl gazdag világban bizony leszették az asszonykák ugye a mosogatóról ezt a odatapadt kis hát a szappan előanyagának minősülő dolgokat, és aztán gyúrták, kezelték, és ebből lett végül is a kézmosó. Tulajdonképpen mondhatnánk, hogy jaj, de jó, akkor lemossa a bélrendszerünket, sajnos nem. Ez a fajta szappan nem, hanem kenődik. És tömít, tulajdonképpen egy ilyen zsíros dugóként tud működni, amely eltömíti. Na most szeretném mondani, hogy a sajtot nem önmagában fogyasztjuk, hanem mivel fogyasztjuk el, ahogy mondtam, finomított gabonákkal, legtöbben legalábbis, tehát nem mi, remélem nem mi, hanem általában, illetve nem kevesen csokoládét, kakaótartalmú terméket fogyasztanak utána, és az egész rendszer már nem csak romlik, hanem erjed is. Egyfajta belső erjedés is megindul, tehát a cukor már a gyomorban megindul az erjedés, később, tehát gyomorban erjedés indul, meg bélben pedig a rothadás. Ez tökéletesen kimeríti a megbetegítő élelmiszer fogalmát, amikor a sajtok, a nehezen emészthető sajtok után, míg valaki néhány szem csokoládét, édességet, tortát elfogyaszt, vagy jó kis rántott sajt, sült burgonyával, tartármártással, előtte jó kis leves, ami jó nehéz zsíros leves, és utána nagymama hozza a csoki tortát, és hogy nekem mondta régen nagymamám, hogy Gabikám, ne szégyeld magad, és enni kellett, ott nem volt mese, és aztán persze mindenki dőlt jobbra-balra, és azt sem tudtunk, hogy pontosan mi is gondolkodjunk, mert nem tudtunk semmit se gondolkodni és után, annyira elálmosodtunk, borzasztó volt, és nem tudtam, hogy miért vagyok olyan rosszul. Vagy elvittem a sajtos szendvicset rendszeresen az egyetemi időkben is, azt 10 óra isztam, és azután persze vásároltam egy kis kakaós csigát, egy kis édességet, mert hát a sós után mindig az édes dukál, ugye? És ez a rendszer így tökéletesen összefort, összeerjedt a gyomorban, majd a bélben, és akkor ilyen kellemetlen gázképződés időnként rohanni kellett a mellékhelyiségre, aztán megszűnt, aztán széklekedés volt, és nem tudtam, hogy most ez pontosan mi. Aztán mondták, hogy majd beáll, majd jó lesz, és rá kellett jönni, hogy ez mindig attól függött, hogy éppen mit tettem rá a sajtra. Attól függött, hogy éppen az hasmenést csinált, vagy széklekedést, mert egészen más és más hatása van a különböző párosításoknak. Sok kálcium, sok cink és sok foszfor van a sajtban, ez tény. Tehát nem akarom elvitatni a sajtnak az erényeit, de még egyszer mondom, az előny per hátrány arány tekintetében a sajt ma már egyáltalán nincs a reform táplálékok között, és hozzáteszem, amióta ráadásul az állatok meglehetősen betegessé váltak, mindez, amit eddig mondtam, új kockázatokkal egészült ki, és tulajdonképpen az ételmérgezés újra megjelent, tehát nem csak a szalmonellózis, hanem a kampilobakter, a kóli, és több kórokozó, amiről a beteg táplálékaink című könyvben, ha nem is több 10 oldalon, de legalább néhány oldalon keresztül a sajtnak ennek a területéről beszélek, és magáról az egész sajt kérdésről is. Nos, jeleztem, hogy a tej minőségének a romlásával a sajt minőség is romlott. Sőt, hogyha a tej kórokozókkal fertőződik, akkor a sajtban mi fog történni az érlelés során? Ezek szaporodnak. Nem szabad elfelejteni, hogy ha egy kórokozónak lehet jót kívánni, az a fehérjedús, zsíros, ha lehet, semlegeshez közeli pH-jú élelmiszer. Ne legyen túl savas, mint az almalé, mert abban nem tud szaporodni a klosztridium, vagy a szalmonella, vagy a többi kórokozó. Ne legyen alacsony a zsírtartalma, mert a zsír, ne feledjük, a zsír mit csinál? A zsírnak van egy, a kórokozók számára egy védőhatása. A kórokozó egyébként a bélben is így tud szaporodni, hogyha a bélfalra feltapadt zsíros ételmaradékokban befúrja magát, amik ott ugye pangnak a bélfodrok között, és ott szaporodik szépen, mert a zsír a legjobb védőköpeny ennek a rendszernek, illetve magának a kórokozónak, és minden normális, jól nevelt kórokozó befúrja magát a zsírba. Ezért a sajtok esetében is a kórokozók zsírral, zsírtartalommal veszik körül magukat, és ilyen tekintetben elég jól bírják az érlelést, sőt, mivel a sajtokat olyan magas hőfokon nem kezelik. Tulajdonképpen a sajtban a egyes kórokozók persze ezt irányítják, tehát még egyszer mondom, ez emiatt védik a sajtokat, próbálják, de nem gátolható meg, hogy bizonyos kórokozók elszaporodjanak a sajtban. Ha tehát találunk akciós sajtokat, akkor érdekes, hogy az kíváncsiak lehetünk, hogy az mennyi ideig hol állt, mi szaporodott benne, enyhek is hascsikarást, hasmenést, gyomorontást okozhatnak ezek, ha nem is okoznak mérgezést. Szeretném tehát végezetül összefoglalni mindazt, amiről eddig beszéltem. Mindazonáltal, hogy a szakma előszeretettel javasolja a sajtot, illetve az oltós olvasztású terméket, beltartalmi értéke szempontjából első pont nem javasolhatom. Magas állati fehérje tartalom, magas állati zsírtartalom, koleszterin tartalom, magas mirisztinsav tartalom. A mirisztinsav egy olyan zsírsav, ami borzasztóan károsítja az érfalakat. Sertés zsírhoz képest még többet tartalmaz a mirisztinsavból, úgy tudom, a tápanyagtáblázat szerint. A lényeg, fehérje, zsír van benne, rost nincs benne, protektív védőanyag nincs benne. Van-e vitamin a sajtban? Tesznek bele, igen. A vitaminozott sajtban van, igen. B-vitamin van, folsav nincs, tehát egy-két, hát persze felelhető benne némi vitamin, de szó nincs arról, hogy olyan mennyiségű vitamin legyen benne, ami védő hatású a szervezetre nézve. A bélben a rátapadt sajtmaradványok bélhurutot idéznek elő, mert a bél nem szereti, ha valami rátapad. A bél nagyon szeret lélegezni, nagyon szereti az interaktivitást, a szabadságot. Ezért a bélbolyhok mindig is mozognak ide-oda, mint a búzatávát, amikor a szél fújja. A bélbolyhok nagyon, nagyon mozognak, és így szívnak föl. De amikor rátapad, képzeljünk el egy olyan bélbolyhot, ami kap egy ilyen kényszerzubbanyt, és nem, egyszerre hiába mozog, nem ír ledobni. Mit csinál? Mivel mozgással a nyálkás, ezt a nyúlós masszát nem bírja ledobni, ezért nyálkát fog termelni. Ugye ezt nevezik hurutnak, amennyire én tudom. Nyálkával, tehát hogyha nem működik a mechanikai védelem, akkor működik a biológiai, kémiai védelem. Nyálkát termel, hogy a nyálka síkossága miatt egyszerűen ledobja magáról ezt a sajtos masszát, és ez ilyenkor azt vesszük észre, hogy a hasmenésünk lesz, puffadunk ugye ettől a sok nyálkától, illetve a széklet is nyálkás zsíros jellegű lesz, és megindul egyfajta belső, hát erózió, egy belső probléma, tehát bélrendszeri megbetegedés első-második lépése meg fog indulni. Beltartalmi érték szempontjából a sajtban látok kálciumot, látok teljes értékű fehérjét, látok B12 vitamint, és foszfort és cinket. Ez nem elégséges indok, hogy én fogyasszam a sajtot. Mert ugyanebben a sajtban fehérjebomlás termékek, rendkívül sok allergén, zárójelben, hisztamin, tiramin, legerősebb allergének, elég sok ember érzékeny már a biogén aminokra, elég sok a hisztamin érzékeny ember gyermektől a felnőttig. Ha valaki allergiás, mit fog mondani a szakember? Mit ne egyen? Legelőször is a sajtot. Oltós, alvasztású érlel terméket, nagyon magas az allergiaanyag tartalma, csokoládét, kakaóból készített terméket, füstölt, pácolt húskészítményt, savanyú káposztát. Ezeket ne fogyassza. Zöldségfélek közül változó, mondjuk a zeller, a paradicsom, stb. Ezek kerülnek szóba. Összességében a sajt beltartalmi értéke nem olyan, hogy be tudjuk nyugodtan illeszteni az egészségvédő étrendbe. Ha valaki kérdezi, hogy akkor most mi lesz, mit csináljunk, ha valaki mindenképpen ragaszkodik a tejtermékekhez, akkor fogyasszon teljesen vasan erjesztett tejterméket, ami ezerszer jobb. Nem olyan sűrű, nem olyan nehezen emészthető. Főként a natur joghurtot javaslom, ha valaki kefirt eszik, ne fogyassza étkezés után, hiszen a kefirben ugye kettős, tehát vegyes, kevert savas erjedés van, teljes savas és tejsavas és alkoholos erjedés van a kefírben. A joghurtban ilyen nincs. Ezért, ha valaki nagy étkezések után fogyaszt kefírt, akkor alkoholos erjedés indul be a gyomorban, és hosszú távon máj problémák jönnek létre. Tulajdonképpen alkoholfogyasztással ér fel. Belső alkoholfogyasztási mechanizmus szerint jár el a szervezet. Talán már mondtam, hogy egy kedves hölgy, aki az egyik táborunkban ellátogatott, súlyos máj betegséggel küzdött, mert hosszú ideje fogyasztott kefírt nagy étkezések után, életében nem ivott alkoholt. Tulajdonképpen egy nagyon veszélyes állapot alakult ki, ami elég komoly orvosi kezelésre szorult. Beépülés tehát nem túl jó, felszívódás lehet, hogy jó, beépülés nem túl jó a sajtok esetében. Tehát még ha az összetétel jó is volna, rosszul épül be, mert nincsenek benne a nyomelemek. Az állati fehérje tartalom miatt elsavasít, az állati zsírtartalom miatt elszappanosít, az ömlesztett sajtokban a foszforsavas ömlesztő só szintén kálcium kivonó hatású, emellett az ömlesztett sajtok alapanyag minősége is, ugye, ahogy mondtam, reszelt sajt néven elhíresült rendszerek, ezek ugye elég sok problémát vetnek fel, mivel a lakosság 35%-a, legalább harmada tejallergiás vagy tejérzékeny, a sajtot a reform táplálkozásba beiktatni, hát elég érdekes, elég veszélyes dolog volna. A patkány kísérlet által utaltam pedig arra, hogy a bélben ez egy nagyon kellemetlen rendszerré áll össze. A csokoládé is hasonló masszát képes, csak az más jellegű, más konzisztenciájú, és a kakaóvaj működése egy picit más, mint a sajté. Ne feledjük, hogy a kakaóvaj mit csinál a testhőmérsékletén? Mint a csokoládé, ugye szétolvad. Tehát amikor a csokoládét leveszem a polcról, vagy mondjuk a hűtőből, nem is a hűtőből, kiveszem a szekrényből, szobahőfokon, 25 fokon mondjuk, a csokoládé nem olvad szét, ugye? A számban szétolvad, miért? Mert 36-37 fok az olvadás pontja a kakaóvajnak. Ez egy jól beállított érték. Na most ezért a testhőmérséklet, magyarul a bélben, mit csinál a csokoládé? Nem azt mondom, hogy folyékonnyá válik, de meglehetősen jól kezelhető, viszonylag jól kezelhető a bélrendszer számára, mert nem nyúlik, mint a sajt, vagy alvadék képződik belőle, hanem egy olyan szétolvadt folyékony masszaként, mint egy kvázi sűrítmény megy tovább. Attól még az fölkenődik és problémákat okoz a bélbolyhokon, de nem olyan, mint a sajt. A sajt, illetve a csirizes sajt, tehát a fehér kenyérre lefogyasztott sajt, viszont nem olvad a testhőmérsékleten, ahhoz magasabb hőfok kell, ezért az csak kenődik, és nem képez olvadékot, legalábbis a szónak a csokoládé típusú értelmében, hanem ehhez képest sokkal problémásabb lesz. A csontitkulást mindezek után értelemszerűen nem tudja kezelni, az irányított sajtgyártási technológiák miatt pedig ma már a sajtmérgezés helyett inkább csak a sajt allergiákról beszélünk. Ha valaki idősebbé szeretne a csontjain segíteni, ajánlom figyelmükbe a darált, vagy nem darált, hanem jól megrágott diót, szezámmagot, amit megőröltünk kávédarálon, ajánlom figyelmükbe a mandulatejszint, a napraforgó tejföld, vagyis a vegi tejföld, rakott krumplira, rakott kellre, a legkiválóbb csonterősítőkkel rendelkezik, a brokkoliból készített pörköltet, a padlizsánt, a zöldleveles, zöldszínű dolgokat, a spenótot, illetve a csíráztatott gabonákat, amelyekben lévő élő anyagok, enzimek igen jól segítik. A felszívódást ne feledjük, hogy a jól működő bélflóra az csontvédő hatású, ma már tudják, hogy a csontrendszerünk anyagcseréje és a bélműködés összefügg. Tehát, hogyha én a sajttal elszennyezem a bélrendszert, azzal a csontomon nem javítok. Hanem, ahogy mondtam, még emésztőrendszeri problémákat is ehhez hozzá fogok tenni. Én ezzel köszönöm meg a figyelmüket, ennyi fér bele a mai előadásba. Azt hiszem, hogy kitöltöttem a rendelkezésemre álló időt. Nem az a célom, ezek után persze furcsán fog hangozni a következő mondatom, nem az a célom, hogy elrettentsek bárkit is a sajttól. De én most azért képviseltem a sajtnak a kritikus oldalát, mert önök az ellenkező oldalt úgyis fogják olvasni. Ezért nekem a feladatom az volt, hogy a dicséreteket picit háttérbe szorítva és meghagyva a szokásos lapoknak és magazinoknak inkább a szó valóságos értelmében képviseljem a dolgok árnyékos oldalát, hogyha van ilyen, és ez igazság, akkor képviselni kell. Ha valaki fogyaszt sajtot, lelke rajta, érezni fogja a hatását. Ha valaki időnként elcsábul a sajtra, fogyasszon, ne fogyasszon, de megengedhetőbb talán a friss, megengedhető talán a túrósajt, amiben nincs oltóenzim. Összességében azt javaslom, hogy inkább tehát a teljes savasan erjesztett túrófélék, natur termékek, és még egyszer mondom, natur joghurt az, ami kevésbé ártalmas. Így fogalmazom, illetve a probiotikus készítmények a bélflórára hasznosabbak lehetnek. Nem tudok olyan indokot, ami miatt létfontosságúnak tituláljam a sajtot, sőt olyan indokot sem tudok, ami miatt fontosnak tartsam a sajtot. Amióta én a sajtot elhagytam, rendeződtek egyébként a bél problémáim. Én nem tudtam, de küszködtem bélrendszeri problémákkal, csak azt hittem, hogy ez a normális, mert mindenki mondta, hogy ő is küszködik. Akkor biztos ez a normális. De mivel mindenki eszi ezeket a termékeket, ezért ez a 99%, ez a nem normális, én azt tudom mondani, hogy ez a problémás bélműködés, ez nagyon kevés az igazi egészséges. Senkivel nem cserélnék, nem ismerek olyan összeget, amilyen cserébe én a sajtot elkezdeném fogyasztani. Már csak azért is, mert ha valaki megtapasztalja azt, hogy ha valamit elhagy, annak a jó hatásait, akkor a lelki ismeretet érdemes nem elhallgattatni. És attól a naptól kezdve, attól a héttől kezdve, hogy én nem fogyasztottam sajtos szendvicset, érdemi egyetemi edzeteket készítettem, és a soraim nem dőltek jobbra-balra az álmosságtól, megváltozott, úgy érzem, a bélműködés, és merem mondani, hogy felszabadultak a bélbolyhok, a különböző nyúlós masszák okozta a teher alól, a bélrendszer kitisztul, megkockáztatnám, egy jó tisztítókúrával felér a sajt elhagyása, pusztán csak a rossz kiiktatása is már jónak minősül.